Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, az új borért való hálaadásra, úrvacsorára készülve bűnbánati Isten tiszteletünk kezdetén a 155. dicséretet fennállva énekeljük el. A 155. dicséret így kezdődik: Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket a 223. dicséretnek az éneklésével. 223. dicséretet keressük ki. Nincsen saját dallama, de a 223. dicséretet egy jól ismert dallamra tudjuk énekelni. A 223. dicséretet végig énekeljük 6 versével. Az első vers így kezdődik: Istenem, én nagy, bűnös ember.
Thank you.
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és együtt könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hálaadással köszönjük meg neked a te kegyelmedet, amellyel erre a napra is eljuttattál bennünket. Köszönjük, hogy megtartottad az életünket, köszönjük, hogy megőrizted nekünk az örök életünket is. Hálásak vagyunk, amiért hozzád jöhetünk, amiért elcsendesedhetünk e nap után te előtted, s a te házadban lehetünk együtt a testvérekkel. Köszönjük, Urunk, hogy készítesz bennünket lelked által és igéd által arra, hogy örvendezhessünk szabadításodnak az úrvacsorában. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket a mi bűneinkre, hiányosságainkra és vétkeinkre, de közben ezt úgy teszed, hogy rögtön arra is emlékeztetsz, hogy kiválasztottál bennünket az üdvösségre, és hogy minden bűnünkért már mindenek előtt eleget tettél, és úgy hívtál el bennünket, mint aki tudtad, hogy megtartasz, és meg fogsz őrizni bennünket arra a napra. Urunk, sok minden történt velünk ezen a napon, sok minden történt velünk előzőleg, és sok minden van a fejünkben, a gondolataink között, és közte azok is, amelyekkel most hozzád jövünk. Kérünk, hogy adj nekünk békességet, add a te szent lelkednek az erejét, hogy értsük és szeressük a te igédet. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgasd meg az imádságunkat, és áld meg az Isten tiszteletünket. Amen. Istennek igéjét olvasom, amint megírva találjuk a zsidókhoz írt levélben, a zsidókhoz írt levélnek a harmadik részében, a hetedik verssel kezdődően, a 19. versig a rész végéig. Ezért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor a kísértés napján a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek, azzal, hogy próbára tettek, bár látták tetteimet 40 éven át. Ezért megharagudtam arra a nemzedékre, és ezt mondtam, tévejgő szívű ez a nép, mert nem ismerte fel az én utamat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére. Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Mert részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. Mert amikor ezt mondja az írás, ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, azt kérdezzük, kik keseredtek el, amikor ezt hallották? Nem de mindazok, akik Mózes vezetésével kijöttek Egyiptomból? És kikre haragudott 40 éven át? Nem azokra, akik vétkeztek, akiknek a teste elhullott a pusztában? És kiknek esküdött meg, hogy nem mennek be nyugalma helyére, hanem azoknak, akik engedetlenekké váltak? Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenségük miatt. A felolvasott szakaszból az első két verset, zsidókhoz írt levél harmadik része, 8. és 9. verseit olvasom újra. Ezért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Valahogy nekem, amikor itt a kemény szívekről van szó, akkor először a fáraó jut eszembe. Nem tudom, hogy emlékszünk-e a történetre, és hát kapcsolódik ez az egész kerettörténethez, amelyről itt később egy kicsit részletesebben szó lesz. a fáraónak a története, aki meghallja a Istennek a szavát Mózes és Áron által, meghallják azt, hogy Isten mit akar, és ő megkeményíti a szívét, és nem hajlandó elengedni Izraelnek a népét. És itt van egy mondat, ami többször is előfordul, ugye az, hogy a fáraó szíve kemény maradt, de az is, hogy az Úr keményítette meg a fáraónak a szívét. De sokszor belebotlottam ebbe, hogy hogy is működik ez az egész. Elküldi Mózest Isten, azt a Mózest, akinek nem könnyű visszamenni Egyiptomba, miután megjelenik neki a égő, el nem hamvadó csipkebokorban Isten megszólítja őt, nem könnyű visszamenni. Egyébként is azért jött el, mert megöltött valakit, ki tudja, ki emlékszik még erre, végül ebből aztán nem lesz gond, amikor visszamegy, de ezt nem lehet tudni. De nem csak, hogy eljött, és ott hagyta az ottani életét, ami nem is egy akármilyen élet volt, hanem a fáraó unokájának az életét, aki a palotában lakik, aki a felső 10 000 felső részéhez tartozik, ezt az életet ott hagyta, de végül egy új életet teremtett, mégpedig azzal, hogy Cippórát feleségül vette, apósának a juhait őrizte, egy, hát ha nem is olyan szuper életet, mint ami előtte volt, de azért mégiscsak egy kényelmesnek látszó életet, ami úgy tűnt, hogy ez mehet tovább, hogy eznek azért van kifutása, elterelgeti ott a Sinai félszigeten az apja juhait, és hát akkor ez így lesz ezentúl. De nem így lett, hanem Isten azt mondta neki, hogy menjen vissza. Minden baja volt, tiltakozott, mindent kitalált, csak hogy ne kelljen menni. Amikor már nem volt semmi ötlete, akkor azt mondta, küldj mást, akit küldeni tudsz. Tehát mindenképpen le akarta rázni ezt a dolgot, teljesen érthető, mi se vállalnánk szívesen, hogyha azt mondaná az Úristen, hogy na menjetek el az Egyesült Államok elnökéhez, és mondjátok meg azt üzeni az Úr, hogy ezt meg ezt csinálja. Hát ugye bejutni se igen jutnánk be hozzá, és így tovább, de nem véletlenül választotta őt az Úr, mert neki volt tapasztalata, erre készítette fel, bár Mózes ezt nem tudta. Szóval vissza kellett indulnia. De nem sok küldetés, ami egy nehéz küldetés, az akkori egyik nagy szuperhatalomnak a vezetőjéhez kell menni, és egy olyat kell mondani, amit az Úr mondott. És hát nyilván Mózes teljesen tisztában van vele, hogy ez azért nem egy egyszerű történet lesz. Nem tudom, hogy Mózes egyáltalán elhiszi-e, hogy ez sikerülni fog. Valahogy erről nincsen szó, hogy ő ezt elhiszi-e, vagy inkább úgy mondom, hogy meg van győződve arról, hogy ez menni fog. Nem tudom. De elindul. Az biztos, hogy elindul, és megy is, és meg is érkezik. És akkor miközben Isten elhívja őt erre a feladatra, azt olvassuk a másik oldalon, hogy nemhogy puhítaná a fáraó szívét, hogy ez egy könnyű feladat legyen, hogy egyszerűen csak mint kés a vajban haladjon a történet, és egy gyönyörű romantikus történet legyen a tusakodás után, micsoda élmény, hogy a fáraó is enged neki, nem. Isten még megkeményíti a fáraónak a szívét. Nem egy ismerős történet, ez egy kicsit a magunk részéről, magunk életéből. Isten elhív bennünket, megszólít, és akkor kicsit azt gondoljuk, hogy akkor minden úgy lesz, hogy nekünk mindenütt zöld lámpa lesz ezentúl. Minden rendben lesz, már nem lesznek bajok. Hát azért Isten megbízott engem azzal, hogy az ő követője legyek, elküldött engem ebbe a világba. Hát ha én majd bizonyságot teszek, akkor itt mindenki meg fog térni, nem? Ha én itt elkezdek prédikálni Batthyányig ez a Csillaghegyen, bűnbánati Isten tiszteleten is tele lesz a templom. És nem. Hát, hogy holnap hárman leszünk. És lehet, hogy azért is hálát kell adni. Szóval, miközben egyik oldalon ott van a feladat, ami Istentől van, ami rá van bízva az emberre, a másik oldalon meg mintha keresztbe tennének. Mint hogyha állandó akadályok lennének, meg elbukások lennének, meg próbák lennének. De hát, hogy van ez? Mert itt azt látjuk, hogy egyik oldalon azt mondja, hogy te menjél, én veled leszek, megígéri, hogy vele lesz Mózessel, de a másik oldalon mégis ott van az ellenállás a fáraóban. De nem csak azért, mert a fáraó szíve egyébként is kemény, hanem mert az Úr keményíti meg. Hát sokszor belebotlottam ebbe a történetbe, sokszor belebotlottam ebbe a helyzetbe, hogy miért van ez így. Több válaszom is van. Az egyik, mert Isten így látja jónak. Ez egy kicsit nehéz válasz, nem biztos, hogy tetszik, nekem se tetszik sokszor, amikor így van, mert Isten így látta jónak. A második válaszom az, hogy Isten így akarta megmutatni az ő hatalmát. Milyen csodálatosan mutatta meg az ő hatalmát, hogy hiába áll ellen a fáraó, akkor is az lesz, amit Isten akar, amit Isten tervez, és ugyanúgy lesz vele az ő küldöttével, Mózessel, hogy ezt véghez is fogja vinni. Micsoda történet lett ebből végső soron. De ugye az is látszik, hogy a fáraó nem Istennek az embere. Isten tud használni idegeneket is az ő népe érdekében, erre is van példa a Bibliában. Tud használni idegeneket is. Hadd mondjak egy ilyen történetet a református egyház történetéből, úgyis a reformáció ideje van. Az ellenreformáció idején elég nehéz időszak volt, még az 1740-1780 közötti időszak is, ez Mária Terézia uralkodása, ahol ugyan már véres ellenreformáció nem volt, de ahol lehetett, ott tettek keresztbe. Ott akadályozták a reformátusokat, próbálták rávenni arra pénzzel is, meg mindennel, hogy inkább legyenek katolikusok, tehát maga az államhatalom is beállt emellé, a dolog mellé. És akkor utána jön egy második József, aki azt mondja, hogy hát nincsenek értelme, valamit engedjünk. Jön egy második József, aki ugyanolyan Habsburg uralkodó, mint a Mária Terézia előtte, ugyanazok a helyzetek vannak körülötte, tudom, hogy történelmileg nem teljesen ugyanaz az elképzelése, most ez nem történeszkedek, mert nem. Szóval tudom, de mégis megengedi, hogy építsenek oratóriumot, igaz, nem nézhet az utcára. Igaz, nem lehet tornya. Igaz, hogy legalább 100-an később 50-en kell lenni. Igaz, hogy még adó tartozás sem lehet. Igaz, hogy nem mindenki örül neki, de megengedi. És micsoda nagy dolog ez, hogy Isten még azokatnak a szívét is, azoknak a gondolatait is tudja irányítani, akik mondjuk nem kifejezetten barátai azoknak, az a gondolatoknak, vagy Istennek a népének. De egyébként még egy példát hadd mondjak, itt már nem egy ellenséges történetről, hanem egy másik nagyon izgalmas történetről, hogy hogyan tud munkálkodni Isten a külső embereknek a gondolataival az ő népének. Ugye talán hallottak Csokonai Vitéz Mihályról a testvérek, és arról, hogy írt egy gyönyörű verset az első oskola Somogyban címmel. Hát körülbelül ennyit tudtam Csurgóról, amikor oda kerültem vallástanárnak, hogy járt ott majdnem egy évig Csokonai Vitéz Mihály, és írt egy verset az első oskola a Somogyban címmel. Aztán meg is szerettem, de a lényeg az ezzel kapcsolatban, hogy azt az oskolát egy katolikus főúr alapította. A református jobbágyainak. Szóval Isten tud működni, mégpedig úgy, hogy olyan helyről jöjjön az áldás, ahonnan az ember nem is gondolná, hogy lehet áldást kapni. De itt nem erről van szó. A fáraónak megkeményíti a szívét, hogy még jobban megmutassa az ő dicsőségét. Ugyanilyen nehéz történet, amikor Jézus gyógyít valakit, és ahogy gyógyít valakit, akkor megkérdezik tőle, hogy Mester, hát ki volt a bűnös? Ő követett el bűnt, vagy az apja, vagy a nagyapja? Hogy akkoriban úgy gondolják, és néha mi is azért így gondoljuk, nem tudom, hogy ez helyese, zárójel bezárva, hogyha valami baj történik velünk, csapás, betegség, az azért van, mert. Ugye ezt sokan mondták már nekem, és bevallom őszintén, hogy néha én is belefutottam ebbe a gondolatba, hogy az azért van, mert. És tudjuk, hogy miért van, úgy gondoljuk. Nem tudom, hogy így van, nem így van, mindegy. Szóval, hogy ebben a helyzetben, amikor ott vannak Jézus és azok, akik körülötte vannak, Mester, ő vétkezett, vagy más vétkezett? És mikor Jézus erre azt mondja, hogy sem ő, sem más, hanem ez azért van, hogy az ő dicsőségét megmutassa. Mármint, hogy a fia Jézus meg tudja gyógyítani ezt, és ez a dicsőségben lesz. Hát így mennek ezek a dolgok? Így. Ezek a dolgok úgy mennek, ahogy Isten jónak látja. Mert hogy nekünk tudni kell, hogy hol állunk. Mózesnek tudni kell, hogy mi az ő dolga. Mózesre nem tartozik az, hogy mi van a fáraó szívével. Mózesre csak az ő szíve tartozik. Úgyhogy körülbelül ez a helyzet, kedves testvérek velünk, hogy nem azt kéri tőlünk számon az Isten, hogy milyen a többiek szíve. Hogy milyen rettenetes dolgok vannak ebben a világban. Mert azért vannak. Nem azt kéri tőlünk számon, hogy milyen módon megy szembe a világ azzal a renddel, amit Isten teremtett. Mert azért szembe megy, ezt is lássuk, ne tagadjuk le. Azt kéri tőlünk számon, mi mit csinálunk. Azt kéri tőlünk számon, hogy milyen a mi szívünk. A történetről. Erre a milyen a mi szívünk, még visszatérek, mert ez egy fontos része a mai estének, de a történetről. Miről van itt szó? Hát arról van szó, hogy végül a 10 csapás után elengedi a fáraó a népet. Aztán meggondolja magát, de a fáraó hadserege már nem tud átkelni a Mózes által ketté választott vörös tengeren, mert bemennek ugyan a tengerbe, de a hullámok azok elnyelik őket, úgyhogy megmenekül a nép. A probléma ott van, hát több probléma is van, állandóan zúgolódnak. Azért hozták ki bennünket, hogy itt halljunk éhen? Elhoztál bennünket az egyiptomi húsos fazekaktól, itt meg még inni sem tudunk? Isten sorba a csodát tesz, ugye ott vannak, ott van a manna, ott van, amikor megmenti őket a kígyóktól, a vízet rámában meggyógyítja. Szóval csomó történet van, ahol, sok történet, ahol megmutatja a hatalmát, és ő tud gondoskodni a népről. Azonban, amikor megérkeznek az ígéret földjére, elmennek a 12 kém, hogy kikémleljék, visszajönnek, akkor a 12 kém egyöntetűen állítja, hogy tejjel, mézzel folyó Kánaán az, ugye ez az a föld, amit megígért Isten Ábrahámnak, hogy nagy nép lesz, és az utódai Kánaánt kapják meg. Tényleg tejjel, mézzel folyó, hoznak olyan hatalmas szőlőfürtöt, hogy ketten cipelik, mert nem tudják egyedül elhozni. Minden rendben van vele, csak egy baj van. Óriások lakják azt a földet. Vagyis, hogy olyan vitéz népek lakják azt a földet, amik, és olyan városok vannak, amit mi gyülevész, pusztában vándorolgató nép soha nem fogjuk bevenni. A nép szíve azonnal elkeseredik, ketten vannak, Káleb és Józsué, akik azt mondják, de nem, az Úr nekünk adja, de a nép nem hallgat rájuk, visszafordulnak. És azért, amiért bonyolultabb picit a történet, de nem ezt akarom elmesélni, visszafordulnak, Isten eldönti, hogy 40 éven keresztül nem fognak bejutni oda, ahová ő be akarta őket vinni. Ez a büntetés, ez a 40 éves pusztai vándorlás, ahol vándorolnak, és majd később Józsué vezetésével már Mózes se jut be, sőt, azok sem, akik ennek a nemzedéknek a tagjai, akik részesei voltak ennek a lázadásnak Istennel szemben, akik nem engedelmeskedtek. Ez az a történet, ami ott van a háttérben. Azonban ez az ige ugyan Izrael népének szól, de nem annak a népnek, amely akkor a pusztában vándorolt, hanem annak a népnek, amely már megismerte az Úr Jézust, ez a zsidókhoz írt levél, itt járunk, azért ne felejtsük el, és nekik mondja a régi történet alapján, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keménysítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor a kísértés napján a pusztában. Fáraó szíve nem ránk tartozik, de a mi szívünk az ránk tartozik, meg Istenre. Az, hogy mi hogyan válaszolunk Istennek a szavára. Hogy mi mit mondunk. Azt mondja a zsidókhoz írt levélben, hogy azoknak, akik olvassák, hogy ne legyetek olyanok. Hát ne úgy viselkedjetek, ahogyan az őseitek viselkedtek a pusztában, hanem ti figyeljetek oda az Úrra. Ti ne legyetek tévejgő szívű nép. Ti olyanok legyetek, akik követitek az Urat. Ne keményítsétek meg a szíveteket. Ön ismerős ez a helyzet, amikor valaki megkeményíti a szívét. Mit jelent az, hogy megkeményíti a szívét? Azt jelenti, hogy elutasítja az Isten kegyelmét. Elutasítja, hogy engedelmeskedjen neki. Akkor keményítem meg a szívemet, amikor tudom, hogy az Úristen mit akar, de én nem akarom. Amikor tudom, hogy mit kellene tennem, de én nem akarom csinálni. Amikor tudom, hogy mi a célja az életemmel, de én nem akarom, hogy az történjen, amit ő akar. Amikor tudom, hogy hogyan akar használni, de én nem akarok neki engedelmeskedni. Ez a kemény szív. A kemény szív, ami engedetlen szív. A kemény szív, aminek nem az Istennek való engedelmesség a legfontosabb. A kemény szív az, akkor van kemény szívem, amikor nem tudok az Úrnak engedni. Amikor más dolgok lesznek fontosabbak az életemben, nem az, amit Isten tart fontosnak. Ezért figyelmezteti őket, ne keményítsétek meg a szíveteket. Ne legyetek olyanok, akik nem hallgattok az Istenre, akik elfordultok tőle. A szív megkeményítésének a következménye a bűn. A bűn, ami bejön az embernek az életébe. Amikor elfordul az ember Istentől, akkor a bűn az, amely megjelenik. Azt mondja a 12. versben, vigyázzatok testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Hitetlen és gonosz szíve. Itt nyilván van szó valamiféle erkölcsi tartásról is, a gonoszsággal szemben, hogy Istennek mivel tartozunk, hogy neki kell engedelmeskednünk, és a dolgainkat, a cselekedeteinket az Úr Jézushoz kell mérni. De itt a hitetlen szerintem azt is jelenti, amely nem az Úrra figyel. A hitetlen azt jelenti, amely nem tud engedni az Istennek, és nem, igazából nem akar engedni az Istennek. És itt nem azokról szól ez a történet, milyen jó lenne, azt mondanánk, hogy na, ott vannak kint az egyházon kívül a hitetlen, gonosz szívű emberek. Nem. Azt mondja, ti, nektek ne legyen hitetlen és gonosz szívetek. Hogy az Urat úgy kövessük, ahogyan ő elhívott bennünket. Úgy, ahogyan az méltó ez a kiválasztáshoz. Olyan választ adjunk neki, amely enged az ő akaratának. Amely nem a magunk akaratát követi, hanem őt akarjuk követni. Mi ennek a módja? Azt mondja, hogy egymást kell buzdítanunk minden egyes napon, hogy valakinek a bűn csábításától meg ne keményedjék a szíve. Szükségünk van a közösségre. Szükségünk van arra, hogy buzdítsuk egymást. Szükségünk van arra, hogy együtt legyünk az igére figyelve, hogy ne csak az legyen, amit mi akarunk. Sokan mondják, hogy én otthon is tudok imádkozni. De az az igazság, hogyha az én otthoni imádkozásomat figyelem, akkor előbb-utóbb, hogyha az nem az Isten irányítja még az imádságomat is, előbb-utóbb arról fog szólni, hogy én mit akarok. Előbb-utóbb arról fog szólni, hogy én mind kesergek. Persze imádkozom otthon, hívom őt segítségül, mert ez a baj, az a baj, mindig van valami, ezen nincs is baj, hogy hívom segítségül, teljesen normális dolog. De elkezdem úgy formálni az imádságban az Isten képemet, hogy aztán végül annak már nem biztos, hogy sok köze lesz az igazihoz. Mert az imádságban nem fogom megérteni azt, hogy Isten nem csak arról beszél, hogy engem majd pátyolgatni fog, hanem arról is beszél, hogy bizony vannak dolgok, amik nem tetszenek neki. Az imádságban nem fog kiderülni, hogyha magamra maradok ezzel, és nem lesz ott az Isten kijelentése, amely mint külső dolog folyamatosan emlékeztet arra, hogy mit is akar velem kezdeni az Isten, mivel tartozom neki, akkor előbb-utóbb ez egy ilyen furcsa folyamattá alakul, amelyben eltávolodok az Istentől. És aztán mindent meg tudok magyarázni. Azért olyan vagyok, nem, hogy mindent meg tudok magyarázni. Mi az, amikor nem tudom magam felmenteni? Hát kevés helyzet, nem? De mindjárt van magyarázat. Most ezért nem, most azért nem, most ezért nem engedelmeskedem. Mindig van valami jó kifogás. Olyan sok jó kifogást hallottam már. Én is gyártottam néhányat természetesen. Bevallom őszintén. Nagyon jó kifogások vannak. Csak az a baj a kifogásokkal, hogy még el is hisszük. De az igazi probléma az, hogy biztos, hogy ezek a kifogások bejönnek az Istennél is? Biztos, hogy ő is egyet fog érteni? Biztos, hogy azt fogja mondani, tényleg, hát ezt el kell ismerni. Mert magamnak azt gondolom, hogy így van. Miért más az, hogyha egymásért is imádkozunk és buzdítjuk egymást? Az, hogy más impulzusok érnek. Az ige arról az oldaláról is, amilyen, vagy a mások gondolatai által is, vagy a mások hite, vagy lehet, hogy éppen a mások botlásai, nehézségei, vagy bűnbánata által is meg fog szólítani engem. Buzdítsátok egymást. Ahhoz, hogy buzdítsuk egymást, együtt kell lenni. Azzal is buzdítjuk egymást egyébként, ha itt vagyunk. Hogyha eljön valaki a templomba, kedves testvérek, aki nem szokott járni, eljön és azt mondja vasárnap, hogy itt vannak 20-an, hát ez nem egy olyan társaság, amelyik komolyan gondolja ezt. De eljön és alig talál helyet, akkor azt fogja mondani, hogy hú, hát ilyen sokan hívják segítségül az Isten nevét. Gondoljatok bele, kedves testvérek, nem csak azért vagyok itt, ebben a padban, mert nekem épülnöm kell, azért is, mert másnak szüksége van arra, hogy én buzdítsam. Ez túl sok, nem? Túl sok elvárás. Pedig Isten azért hozta létre a közösséget, hogy egymást buzdítsuk. Engem is, a lelkészt is, meg a lelkész benneteket. Arra, hogy újuljon meg a szívünk. Arra, hogy lássuk meg az Istennek az akaratát. Lássuk meg a kegyelmét. és hogy neki adjunk hálát, és olyan erőt kapjunk az Úristentől, és olyan békességet nyerjünk tőle, hogy ezt tudjuk továbbvinni a hétköznapokba. Mert azért, hát a hétköznapok úgy darálnak bennünket, legalábbis én úgy látom rajtatok, meg magamon, darálnak bennünket. Bizony sokszor belefáradunk a küzdelmekbe, meg belefáradunk azokba a dolgokba, amik ott vannak. Kell, hogy Isten megragadjon, hogy magához ragadjon, hogy megerősítsen, hogy együtt dicsőítsük. Kell, mindannyiunknak szükségünk van erre. Buzdítsátok egymást. Önmagamat is buzdíthatom, de mire fogok menni azzal? Egymást buzdítani, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűncsábításától. Egy kicsit ez egy figyelmeztetés is. Ez akkor azt jelenti, kedves testvérek, hogy egymásért is azok, akik Isten gyermekei, azok, akik a tanítványok, akik elhívottak, valamennyire egymásért is felelősek. Nem csak azért felelősek, mert mondjuk szükség van a másiknak egy kis segítségre, támogatásra, jó szóra, hanem egymás hitéért, egymás megmaradásáért is felelősek lennénk. Talán ezt is ránk bízta az Úr? Egyszerűbb lenne, hogyha csak a presbiterek lennének felelősek, nem? Könnyebb lenne. De presbiterek itt ülnének az első sorokba, és felelősek lennének azért, hogy mindenkinek a hite, vagy a többiek, mindegy melyik sorba igazából, nehogy félreértsék a testvérek, de hogy buzdítanák azokat. Nem. Mindenkinek ez a feladata. Mindenkinek ez a feladata, hogy egymást buzdítsátok, mert szükségünk van erre a buzdításra. Miért? Mert részeseivé lettünk a Krisztusnak, azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. Azt a bizalmat, ami kezdetben élt bennünk. Sokszor érdemes visszaemlékezni, hogy hogy is indultunk. Hogy szólított meg az Úr. Igen, néha szükségünk van arra, hogy emlékezzünk, miért is vagyunk Istennek a gyermekei. Hogy kerültünk ebbe bele? Hogy munkálkodott előtte az Úr? Akár a szüleinken keresztül, vagy hogy munkálkodott a mi életünkben, hogyan szólított meg? És mi volt az, ami megragadott engem? Ne felejtsük el ezt. Érdemes visszagondolni erre, hogy volt egy kezdet. És hogy ez a kezdet, Isten ezt folytatni akarja. Hogy szükségünk van a folytatásra. Valaki úgy fogalmazott a csendes napon, és ez nekem nagyon megtetszett, hogy olyan a keresztény élet, mint amikor van egy honlap, amire regisztrálni kell. De amikor regisztráltam egy programra, itt mondjuk egy programra regisztrálunk, mondjuk, akkor az kevést regisztrálni, el is kell menni. És aztán utána meg is kell tenni azokat a dolgokat, az csak a kezdet. Az csak az elindulás. Kicsit ilyen az elindulás az Úristennek az útján. A kezdet, amikor megszólított, de tovább kell menni. Azzal elkezdődik valami, azzal nem befejeződik valami. Elkezdődik valami, az az út, amit járnunk kell, hogy részesei vagyunk a Krisztusnak, vagyis hogy tagjai vagyunk az ő testének, vagyis hogy az megváltott népnek a tagjai vagyunk, utána feladatunk van. Feladatunk van megélni a hitünket, feladatunk van egymást buzdítani, feladatunk van arra, hogy vigyázzunk egymásra, hogy a másiknak se keményedjen meg a szíve. Igazából azt gondolom, hogy ha így tudunk egymásra vigyázni, önmagunkra is vigyázunk, hogy a mi szívünk se keményedjen meg. Ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor. Az Úr szeretetével jön hozzánk. Milyen furcsa ez, hogy miközben megszólal az evangélium, miközben a bűnbocsánatnak a szava szól, sokan vannak, akik elfordulnak tőle, akik ezt nem akarják hallani. Ne legyünk ilyenek. Ne legyünk olyanok, akik a szeretetnek a szavára a szeretetlenséggel válaszolunk. Mert ennek volt következménye. Abban az időben is erre emlékeztet bennünket, meg arra, hogy mi ne így csináljunk, ne ezt a rossz példát kövessük, hanem az életünkben Krisztust kövessük. És olyan jó, hogy nem csak hitetlenség van, hanem van hit is, és olyan jó, hogy mi érthetjük és hallhatjuk az Istennek az igéjét, és tudunk imádkozni egymásért, és tudunk hálát adni az Úrnak. Hadd fejezzem be úgy, ahogyan elkezdtük, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, Sokszor halljuk a szavadat, és olyan jó, hogy az megszólal, a Szentlélek által szólítasz meg minket. Köszönjük, hogy hallhatjuk, és köszönjük, hogy hallgatói lehetünk a Te igédnek, az élet üzenetének. Segíts nekünk, hogy ne csak hallgatói, hanem cselekvői is legyünk annak. Urunk, szükségünk van arra, hogy Te adjál nekünk nagyobb hitet. Szükségünk van arra, hogy ha mi megkeményítjük a szívünket, újra és újra emlékeztessél, hogy honnan hoztál ki bennünket az örök életre, hogy megmentettél a sátánnak a karmából, és most már a tiéd vagyunk, és hozzád tartozunk. Urunk, emlékeztessél szeretetedre, amikor a mi bűneinket látjuk, hitetlenségünket, azt, hogy nem vagyunk elég lelkesek, nem ragaszkodunk eléggé hozzád, nem hiszünk eléggé benned. Inkább figyelünk a hullámokra, mint rád, Úr Jézus. Aztán csodálkozunk, hogy süllyedünk. Urunk, adj nekünk nagyobb hitet. Hadd higgyük igazán azt, hogy a Te megtartó kegyelmed által örök életünk van, és hadd tudjunk ehhez méltóan élni egyedül, együtt a közösségben, és mindenütt, ahol vagyunk. Urunk, így erősítsél meg bennünket, és tölts el örömmel, hiszen elhívtál, kiválasztottál, és megszabadítottál bennünket. Köszönjük, hogy a tiéd vagyunk, és köszönjük, hogy így jöhetünk most is hozzád. Kérünk, hogy bocsásd meg a mi hűtlenségünket, bocsásd meg a mi bűneinket, és vezess bennünket a Te utadon. Köszönjük, hogy könyöröghetünk, és könyörgünk hozzád azért, hogy a betegeinket gyógyítsad. Urunk, a gyülekezetben is többen vannak most is, akik még betegek. Kérünk, hogy ne feledkezzél meg róluk, és hallgass meg az ő imádságukat, és hallgass meg a mi imádságunkat is. Imádkozunk azokért, akiken nem látszik kívülről a betegség, de mégis megszomorodottak, mégis nehezen hordozzák az életnek a terhét, nincsen békességük. Segíts, hogy mindannyian békességre jussunk Te benned, és hogy öröm legyen a szívünkben a Te kegyelmed által, és ragadj ki bennünket onnan, ahol ez az öröm elkopik. Urunk Istenünk, Te légy jelen a mi emberi kapcsolatainkban is. Imádkozunk egyházunkért, gyülekezetünkért, keresztény közösségeinkért, magyar nemzetünkért. Kérünk, hogy légy segítségül, hogy egyenként, közösségként is azok legyünk, aminek szántál bennünket világ világossága. Urunk, készíts erre az úrvacsorára, és én személyesen is imádkozom azért, hogy a bűnbánati alkalmakkor együtt tudjunk lenni, hogy Te indítsad a szívünket arra, hogy veled legyünk. És imádkozom a vasárnapért is, hogy ez a hálaadó ünnep megmozdítson a mi szíveinkben, hozzád közelebb vigyen minél többünket, hogy egymást is tudjuk buzdítani a dicséretekkel, a hálaadással itt a Te házadban. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Foglaljuk össze a mi szívünknek a könyörgését, mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Szeretettel hirdetem, hogy szerdán és csütörtökön 18 órától tartunk bűnbánati istentiszteletet. Vasárnap 10 órakor megterítjük az úrasztalát, új borért adunk hálát, és október 31-én a békásmegyeri testvérekkel közösen 18 órakor hétfőn emlékezünk a reformációra. Ezen a Isten tisztelet után szeretett vendégségen látjuk vendégül a békásmegyeri testvéreket is. Szeretettel várjuk ebben is a szolgálatot. Az Isten tiszteletünk végén a záró éneket fogjuk énekelni. és az áldással fejezzük be az Isten tiszteletet. A záró énekünk, a legeslegutolsó ének az 512-es dicséret, 512-es dicséret. Ennek is van 6 verse. Gyönyörű énekünk, szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.